Tudjátok, igazából mi nem csak karácsonykor ünnepeljük Jézus születését. Én nagyon sokat gondolkodok ezen nap mint nap, egész évben. És amikor vannak emberek, akik elmennek a templomba egyébe egyszer, és gondolkodnak Jézus születésén, hát az pálmányimádás, ha csak egyében egyszer teszik ezt. És aztán megélik az életüket úgy tovább, ahogy semmi változás nem történt. Na, imádkozzunk testvéreim, és akkor vágjunk bele. Drága mennyi atyám, először is köszönjük, hogy elhoztad közénk Károlyt, és kérünk téged, hogy érintsd meg az ő szívét, a te igéddel. Tényleg te vagy az, aki igazán képes vagy mindannyiunknak a szívét megérinteni. És ezt sokszor megtetted, már különben nem is lennénk itt ma. Menj, édesatyám, annyira hálásak vagyunk neked, hogy annyira szerettél bennünket, hogy nem tartottad vissza te fiadat, Jézust, hanem őt mindannyiunkért odaadtad, hogy mi az ő halála és kifolyt vére által, és feltámadása által megérkezzünk haza, megérkezzünk hozzád, és nem csak itt ebben az életben élvezhetjük veled a közösséget, a kapcsolatot, hanem ez a reménység él a szívünkben, hogy ez örökkön örökké fogjuk élvezni a te jelenlétedet, hogy látni fogjuk a te arcodat, hallani fogjuk a te hangodat, szemlélni fogjuk a te szépségedet, imádni fogunk ott örökkön örökké, látni fogjuk a bölcsességedet, az ítéleteidet, a te értelmedet, amely végére mehetetlen. És te pedig ki fogod önteni irántunk való jóságodból, a te kegyelmedet, a te kegyelmed fenséges gazdagságát reánk fogod árasztani. Örökkön örökké, és mi megtelünk a te jóságoddal veled, és mindaz, amit visszaadunk neked, az tiszta imádat, szeretet és dicséret lesz. Köszönjük, hogy már most elkezdhettük ezt gyakorolni, és imádkozunk azért, hogy egyre mélyebben elmerülhessünk benned, hogy egyre jobban a te fiat képére formálódjunk, ahogy járunk így az életben, és követünk téged, ahogy olvassuk az igédet, és elmélkedünk, hogy egyre inkább hasonlóvá váljunk te hozzád. Köszönjük neked, köszönjük, dicsérünk és áldunk téged, magasztalunk és imádunk a Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Van egy igevers a 103. Zsoltárban, 103. Zsoltár 11. vers, ez nem az üzenet egyébként, ez csak egy ilyen, nagyon a szívemben volt, hogy így jöttem, ezen gondolkoztam, de ez is egy nagyon jó üzenet lenne. Szóval, hogy amilyen magas az ég a földtől, ismerjétek az igeverset, ugye? Amilyen magas az ég a földtől. Na most van itt valaki egyébként, aki tudja, hogy milyen magas az ég a földtől? Zoli, te egy építészmérnök vagy.
Stratoszférára gondolsz?
Nem. Hát figyelj, ezt a szót használja a Zsoltáros Dávid, amit a kezdetben, a teremtésnél használja, hogy kezdetben teremtette Isten az egeket, az eget. Tehát minden, az egészet, az egész. Nem. Tehát nem tudod, milyen magas. Valaki tudja, hogy milyen magas. Márki. Ugye a tudomány nem tudja. És egyetlen oka van annak, hogy nem tudják, mert nem értek még a végére. Ez az egyetlen oka. Próbálnak számolgatni, ilyen fénymillió években próbálnak számolni, de már ez is számomra sok, hogy ki tudja azt megérteni. Na, mivel, hogy nem tudod, hogy mekkora, ugyanúgy nem tudod, hogy mekkora Istennek a kegyelme az őt félőkön. Ha majd eljutsz az égnek a végére, és meg tudod mondani nekem, hogy mekkora, akkor majd elérsz Isten kegyelmének a végére is, nem? Nem tudsz elérni. Akkor az ő kegyelme az őt félőkön. Nem tudod kimeríteni Istennek a kegyelmét. Csak elutasítani tudod, de kimeríteni nem. Ó, Uram, én annyira elrontottam. Nem tudod kimeríteni Istennek a kegyelmét. Lehetetlen. Az őt félőkön akkor köszönjük, Jézus. Na jó, de ez csak egy ilyen... Ez csak egy ilyen közbevetés. Na, nem ez a fő gondolat. Azt mondja Jeremiás 1.11. Szeretném egy nagyon szokatlan igeverssel kezdeni. Szóla továbbá nékem az Úr, mondván, mit látsz te, Jeremiás? És mondék, mandula vesszőt látok én. És mondanékem az Úr, jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Most gondolkoztam egy kicsit ezen, hogy miért mondja az Úr neki, hogy jól láttál? Próbálom folgatni így, hogy mi az oka, hogy megdicséri az Úr. Nyilván, hogy nem arról van szó, hogy Isten levágott egy mandula fáról, levágott egy vesszőt, és odavitte, és megmutatta neki. Mert ezt mindenki felismerte volna, ugye? Azt a mandula vesszőt. De az, hogy Isten azt mondja neki, hogy jól láttál, tehát itt valami másról van szó. Ez az én személyes véleményem, hogy Isten nem fizikailag mutatta neki meg a mandula vesszőt, hogy hogy néz ki itt a földön, hanem azt mutatta meg neki, hogy hogy néz ki a mennyben. Szellemében mutatta meg neki, látás formájában, hogy egy mandula vesszőt. Tehát, és azt mondja Isten, hogy a szívedben láttad ezt, én megmutattam neked, és jól láttad. Tehát Jeremiás felismerte, szoktunk ilyeneket hallani, tudjátok, hogy voltam a mennyben, és ilyen volt, olyan volt. Van egy rész, amit nagyon szeretek, nem tudom, hogy mennyire igazak ezek a beszámolók, de hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ott is vannak fák. Sokkal zöldebb, sokkal szebb. Hogy ott is vannak virágok, de sokkal színesebbek. Ne se tudják írni a színeket, az illatokat, amik ott vannak. És nekem nagyon tetszik, mert ez a föld csak egy árnyékképe a valóságnak, ami ott van. Isten fogta, és egy kicsit így lemásolta, így leárnyékozta ezt, és így megalkotta ezt. Valahogy így annak a képére, ami ott van, hogy legyen némi elképzelésünk, hogy mégis milyen. Tehát a lényeg, amit ki akarok emelni, az, hogy Jeremiás a szívében látott valamit. Isten megmutatta neki a mandula vesszőt, hogy hogy néz ki egy mandula vessző a mennyben. És valószínűleg hasonló, és Jeremiás felismert, és Isten azt mondja, hogy ezt jól láttad. És utána azt mondja Isten, mert nekem gondom van arra, hogy beteljesítsem az én igémet. És én erről szeretnék ma beszélni, hogy mennyire fontos az, hogy mit, hogy látunk. Van ez a világ, amit látunk, és a szemünk az a leghatalmasabb eszközünk, hogy mi tájékozódjunk ebben a világban, ugye? Ugye van az érintés, nagyon fontos az érintés is, ha megégetem magam, akkor tudom, hogy oda már nem szabad nyúlni. Tehát nagyon, van ugye 5 érzékszervünk, de a szemünk az, amit leginkább használunk arra, hogy tájékozódjunk ebben a világban. Emlékeztek, amikor Jézus feltámadt, és ütötte a halat ott a parton, és aztán oda kiállt a tarítvágyoknak, van-e valami ennivalótok? És mondják, nincs, hogy nem fogtunk semmit. Emlékeztek a történetre? És mondja János Péternek, hogy az Úr az. Tudod, és akkor Péter beugrik, mindegy, lények kimennek, és már ott süti Jézus a halat. Olyan furcsa, hogy azt mondja az írás, nem merték megkérdezni, hogy ki vagy. Gondolkoztál már ezen? Tehát nem volt nyilvánvaló a szemnek a számára. A szem számára, mert Jézus a feltámadott testben már máshogy nézett ki a szellemi világban, mint a fizikai testében. De tudták, hogy az Úr az, de nem merték megkérdezni. De ha tudták, hogy az Úr az, miért kellett volna egyáltalán megkérdezni? Azért, mert a szellemi világban, a szellemi valóságban Jézus már máshogy nézett ki, de a szívükben belül felismerték, hogy ő az. De mégsem merték rákérdezni, hogy ki vagy te? Nem furcsa. Azt akarom mondani, hogy azt mondja az írás, hogy látható dolgok, nem csak ideig valók. De a láthatatlan dolgok viszont örökkévalók. És mi nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra. És egy hívő számára nagyon fontos, hogy meglássa a szellemi világban a valóságot, amit Isten akar mutatni neki. Mert amikor meglátod azt, amit Isten mutat neked, akkor Istennek gondja van arra, hogy amit te láttál, azt a te életedben beteljesítse. Tehát első pont, Isten nyitja meg a te szívednek a szemét, hogy meglássál valamit a szellemi világban. Második pont, Isten az, aki betölti utána az igéjét. Azt mondja, hogy nekem gondom van arra, hogy az én igémet betöltsem. Emlékeztek Bálámnak a történetére? Bálám, ő egy proféta volt, ismeritek a történetet, nem tudom, gondolom mindannyian ismeritek, ezt feltételezem, nem fogom az egészet elmondani. De Moab királya Bálák volt, aki félt Izraeltől, ugye Isten kihozta őket Egyiptomból, látta, hogy ezek sorra győzik le az ellenségeit. De én hogyan győzem le, és akkor jött ez a brilliáns ötlete, hogy elküldök Bálámért, jó sok pénzt adok neki, jöjjön el, átkozza meg Izraelt. Ugye? Hát Bálám szeretett volna menni. Szerette a pénzt, szeretett volna menni. De azt mondja a követeknek, maradjatok itt, megkérdezem az urat. Mit mond neki az úr először? Azt mondja, ne menj el velük. Egyértelmű üzenet, nem? Ne menj el velük. Oké, nem mehetek, sziasztok, elmenek a követek. Moab királya Bálák visszaküldi a követeket még nagyobb gazdagsággal. Mit mond Bálám? Na, megint aludjatok itt. Már tudnia kellett volna a válasz, hisz Isten már megmondta. Mindjárt kiemelek egy pontot, ami a lényeg. De aztán utána az Úr azt mondja neki, hogy ebben nagyon nagy tanulság van egyébként. És ha nagyon akarsz valamit az Úrtól, lehet, hogy az Úr előbb-utóbb azt mondja, oké, ott van, csináld, tudod. De aztán tudod, meglátod, mi lesz a vége. Hát, tudnék mesélni az életemből, amikor csak mentem a saját fejem után, soha nem volt jó. A legjobb várni az Úrra is megmesélni. Na mindegy, a végén elmegy, fölül a Szamarára. Mit csinál a Szamár? Engedetlenkedik. Mert látja az Úrnak az angyalát kivont karddal. Ez a szellemi valóság, de Bálám nem látja. Elveri a Szamarat. Aztán megint látja a Szamár a kivont karddal, akkor falhoz szorítja, ez az egyik kedvenc részem, odaszorítja a lábát a prófétának. Megint jól elveri a Szamarat. Harmadszor is meglátja az Úr angyalát kivont karddal, aki szerintem egyébként Jézus volt. Megint elveri. Ott már nem tudott a Szamár kitérni sem onnan az Úr el, úgyhogy leült a földre, úgyhogy megint elveri. És az Úr megnyitja a Szamárnak a száját. Miért bántasz engem? Hiszen a Szamarad vagyok. Azt mondja, mert engedetlen vagy, nem azt csinálod, amit én akarok. A lényeg az az, hogy Isten megnyitja a végén. Várjál, azt mondja Bálám a Szamárnak, mert megcsúfoltál engem. De tudjátok, nem ez volt az igazi megcsúfolás. Szerintem az igazi megcsúfolás az az, hogy a Szamár látja a szellemi valóságot, Bálám pedig nem látja. Ez volt az igazi megcsúfolás, hogy egy Szamár látja a szellemi valóságot, Bálám pedig nem látja. Úgyhogy Bálám így felismeri a helyzetet, mert Isten megnyitja a szemeit, és a fókusz, egész végig figyeljetek, a fókusz az az, hogy nagyon fontos, hogy mit látsz. Mert amit látsz, azt fogod kapni. Oké? Okay? Ahogy te választasz, hogy mit látsz ebben az életben, azt fogod végül kapni. Azt mondja Jézus, ahogy te mérsz, azt fogod végül kapni. Ugye? És még ráadást adnak nektek. Ugye? Azt mondja Jézus, Márk 4-ben, azt mondja, vigyázzatok, hogy hogyan hallotok. Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek vissza, de akik hallotok, még ráadást is adnak nektek. Tehát nagyon fontos, hogy hogy látok, hogy én hogy döntök, hogy hogy látok. És az, hogy én hogy látok és hogy hallok, nagyon befolyásolja az, hogy hogyan hiszek, nagyon befolyásolja, hogy mi az értékrendem. Például mondjuk egy egyszerű példát, azt mondja az Úr, menj el Szibériába, misszióba egy évre, én oda hívlak téged. De én nem akarok Szibériába menni. Ott hideg van, tudjátok milyen Szibéria. Hideg van, nem akarok oda menni. Úgyhogy meg se hallom. Nem hallom meg. De aztán az Úr azt mondja, na jó van, itt van pénz, építs egy házat, azt rögtön meghallom, mert ezt akarom csinálni. Tehát az, hogy mit hallok, mit látok, nagyon szoros kapcsolatban van az én engedelmességemmel. Tehát a Pál apostol 2. Korintus 10-ben azt mondja, hogy mi készek vagyunk minden engedetlenséget megbüntetni, ami helyt a ti engedelmességetek teljessé lesz. És úgy gondolom, hogy itt az életben nagyon fontos, hogy növekedjünk az engedelmességben. És ahogy növekszünk az engedelmességben, abban is növekedni fogunk, hogy hogyan látunk dolgokat, és hogyan hallunk dolgokat. Úgyhogy itt van Bálám, aki nem látja a szellemi valóságot, persze, amikor meglátja, Utána azt mondja, oké, mit csináljak? Akarod, hogy visszamenjek? Visszamegyek, látja, hogy az élete veszélyben van. Ez itt nem tréfa. De aztán tudjátok a történetet, elmegy, megáldja Izraelt, meg megátkozza Moábot, és mondja Moáb, Izrael be fogja törni a koponyádat. Hey, hát nem ez volt a szerződésben, mit csinálsz? De aztán tudjátok, mi történt? Az új szövetségből megtudjuk, hogy tanácsolta Bálákot. Hogy oké, figyelj. Nem tudom megátkozni, mert amit Isten megáldott, azt nem lehet megátkozni. De van egy tanácsom. Fogd a legszebb lányokat. Küld ki. Kövessenek el elkölcstelenséget, parázasságot, stb. És majd Isten fogja meglátod elintézni őket. Ezt a tanácsot adjuk. Szóval nem jobb lett volna, ha Bálám engedelmeskedik rögtön annak az első szónak, amit Isten mondott neki, hogy ne menj. Na de ez még mindig nem az üzenet, oké? Ez csak a bevezető. Most szeretnék belemenni kettő történetbe. De mielőtt belemegyünk még abba a két történetbe, van itt még egy. A 12 kém. Emlékeztek a 12 kémre, aki visszajött? Mózes kiküldte őket, visszajött, és a 12-ből 10 máshogy látott, mint az a kettő. Káleb és Józsué mit láttak? Figyeljetek, tényleg óriások vannak ott, jó a föld, tényleg erősített városok vannak, de az Úr velünk van, meg tudjuk csinálni. Ezt látták. A 10 mit látott? Tényleg óriások vannak, tényleg jó a föld, tényleg erősített városok, nem tudjuk megcsinálni, gyerekek. Megesznek minket reggelire, ezt látták. Tehát az, hogy én mit látok, az fogja eldönteni, hogy mit hiszek. Hogy mit hiszek, az fogja eldönteni, hogy mit hallok meg. Tehát a hallás, a hit és a látás olyanok, mint az ikertestvérek. Nem lehet elválasztani őket. Nem lehet. Tudod, hogy foghatom ugyanazt a történetet, és elmondom a Zolinak, meg a Gábornak. Okay. Ugyanazt a történetet. Ők meg elmondják megint valakinek, az a megint valaki elmondja megint valakinek, így, mondjuk 10 emberig elmegy, és a végén, amikor azt mondom a 10-nek, ott gyere ide, te is gyere ide, mondjátok el nekem a történetet, teljesen más fogok visszakapni. Innen is. Mert két ember is, aki ugyanazt a történetet hallja, mégis mást hall meg. Ennyire nagy a különbség a között, hogy hogyan hallunk. Értitek, hogy miről beszélek? Tudjátok, ezt a történetet is nem akarok belemenni. Most a lényeg, a fókuszunk az, hogy hogyan látunk? Hogyan látjuk ezt az életet? Hogy csak ezt a valóságot látjuk, vagy túllátsz ezen? És így gondolkodtam ezen, hogy ilyen gyakorlati példák is legyenek. Mosogatok mondjuk otthon. Mondjuk én már nem szoktam mosogatni, van mosógépünk. Azzal a feltétellel lett mosogatógépünk, hogy azt mondtam a lányomnak, hogy figyeljetek, a házunkban lesz mosogatógép, ha ti vállaljátok minden nap, hogy bepakoltok, kipakoltok. Azt mondták, oké. Úgyhogy én már nem mosogatok, de sokat mosogattam. Most, ha csak ezt a valóságot, ezt az életet nézem, és mondjuk olyan vagyok, mint az a 10 kém, aki rossz hírt vitt, akkor elkezdhetek zúgolódni. Ezt a tányért már tegnap is elmostam. Most tényleg erről szól az életem, hogy itt mosogatok. Ugyanazt a tányért. Újra, és újra, és újra. Erről szól az életem? Komolyan? Az ez borzalmas. Azért mosogatok tovább, zúgolódva, mérgesen, stb. És akkor olyan vagyok, mint a 10 kém, akik a rossz hírrel jöttek vissza. Nem látok túl a tányérokon. És tudjátok, mit fogok kapni? Azt, amit látok. Zúgolódást. Mert örömtelenséget. Csak a problémát fogom. Azt fogom visszakapni. De ha olyan vagyok, mint Káleb meg Józsué, akkor úgy mosogatom a tányérokat, hogy Úr Jézus, dicsérlek téged. Köszönöm. Ezt a tányért már tegnap is elmosogattam. De mekkora kiváltság, hogy a gyerekeim után a tányért elmosogathatom, és gondoskodhatok róluk, és köszönöm Jézus, és hálás vagyok ezért az életért, és dicsérlek. És tudjátok, hogy mit csinálok? Behozom Istent a képbe, túlnézek a tányérokon, és meglátok valami fontosat. Az, hogy igazából minden egyes helyzetben őt dicsőíthetem meg. És amikor őt dicsőítem meg, az áldás automatikusan jön. Tehát ez olyan, hogy Isten az ő dicsőségét összekötötte a mi áldásunkkal. Tehát ezért, mikor azt mondja Jézus, hogy az Atya olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt, hogy nem arról van szó, hogy Istennek olyan hatalmas szüksége van, hogy imádva legyenek, tudod? Imádjatok engem. Na, alattvalóim, boruljatok le most előttem. Dicsérjetek engem, azt a dalt még egyszer. Újra, az megáld engem, azt szeretem. Na még egyszer, most egy kicsit jobban, kevesebb fegedűt, több zongorát. Na, gyerünk, gyerünk. Még egyszer, az nagyon jó volt. Ja, és örökké amúgy mellesleg, mert én örökké. Meg... Tényleg Istennek erre van szüksége? Arról van itt szó, hogy mivel hogy ő a szeretet, és a szeretet mindig ad, és kiárad. És a szeretet az olyan, hogy az áradnia. Azt nem lehet megállítani. A szeretetnek áradnia kell. Ezért amikor megtalálja a szeretet a tárgyait, és a tárgyak a szeretetet találnak, ez egyetlen helyes viszonyulási pont, ahol tényleg áldást tudnak elfogadni, az a háladás és az imádat. Tehát amikor tényleg imádjuk Istent, és hálát adunk, és minden helyzetben próbáljuk Istent felemelni, és őt megdicsőíteni, akkor jön az áldás. Ez a kettő elválaszthatatlanul össze van kötve. De ha olyan vagyok, mint a 10 kém, akkor és csak zúgolódok, és már megint dolgoznom kell, és uram, már hányszor mentem ezen a vonalon, és újra itt keringek, mint egy őrült, hát el fogok szédülni. És ez az életem. Ha így látom az életet, akkor azt fogom kapni, amit látok. És nem tudok fölemelkedni. Mit mond a prédikátor? Minden hiába valóság. Ugye? De hol? A nap alatt. A nap alatt. Nekem fölül kell emelkednem a nap fölé. Túl kell látnom. Márk 4-ben van egyébként. Keresem, mert elmentettem amúgy, de lehet, hogy túlmentem rajta. Igen, itt van. Márk 4:35. Azután mondanékik azon a napon, amint este, menjünk át a túlsó partra. És ne felejtsétek, hogy a fókusz az az, hogy hogyan látnak a tanítványok. Hogy mit látnak. Mit látnak meg ebből a helyzetből. Mert van itt egy helyzet. És ilyen helyzet sok lehet még az életünkben. Isten nem ígérte meg a vihar nélküli életet. Akkor nagy szélvihar támad a 37. Tehát Jézus mondta, hogy menjünk át a túlsó partra, elbocsátva azért a sokasságot, elvigyék őt, úgy, amint a hajóban vala, de más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támad a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejrosszon aluszik vala. Fölkelték őt, és mondának néki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? El tudom képzelni egyébként, hogy ugye küszködnek, valaki tud egy páran a vizet merítik ki a hajóba, a többiek próbálnak valahogy a szárazföldre jutni, és sehogy sem, mert egyre nagyobb bajban vannak. El tudom képzelni, hogy már tiszta idegesek, féltik az életüket, itt fogunk meghalni. Ráadásul Jézus mondta, hogy menjünk át a túlsó partra. El tudom képzelni, hogy nem így szépen keltegetik Jézus, hanem oda megy, Mester, hát elveszünk, hát nem törősz vele, hogy elveszünk? Voltál már egyébként így az életben? A szívedben, ha nem is mondtad ki, de csak gondoltad, hogy te törődsz egyáltalán velem? Törődsz te egyáltalán velem? Voltál már ilyen helyen az életedben? Törődsz te egyáltalán velem? És hát Jézus fel kell, és azt mondja, srácok, annyira sajnálom. Tényleg, én kevertelek titeket ebbe a bajba. De hát szolgáltam, nagyon fáradt voltam, elszenderedtem, ne haragudjatok, bocsássatok meg, tényleg. Ezt mondja Jézus. Nem ezt mondja Jézus. Ugye tudjuk a történetet. Ugye az egész szituációt Jézusra öntik. Ez ismerős, nem? Ádám, mit csináltál? Az asszony volt, akit nekem mondtál. Tehát az egészet így visszadobják Istenre, hogy ezt te csináltad, ez a te felelősséged, és még csak nem is törődsz vele, hogy milyen nagy bajban vagyunk. Itt alszol. Felkelvén megdorgálvá a szelet, és mondd a tengernek, hallgass, némulj el, és elállt a szélén, s lőn nagy csendesség. És mondd a nékik, miért vagytok így félénkek? És hogy van, hogy nincsen hitetek? Tudjátok, a mi problémánk tényleg, azt mondhatnám, amit Brother Schembach mindig mondott, meg prédikált, nincs problémát. Amire szükséged van, az hit Istenben. Semmi problémát nincsen. Amire szükséged van, az hit az Istenben. Úgyhogy ezt mondja Jézus nekik, hogy miért vagytok így félkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Ugye azért tanítványok Jézussal voltak, ezen a ponton már láttak feltámadást, gyógyulásokat, csodákat, látták, hogy ez az ember természet fölötti csodákat művel. És azt mondja, megfélnek, nagy félem, és ezt mondják fel egymásnak, kicsoda hát ez? Tehát még nem látják még mindig, hogy kicsoda a Krisztus. Tudjátok, mikor Jézus megkérdezi a tanítványokat, azt hiszem Máté 16-ban van. Kinek mondanak engem az emberek? És akkor mondják, ki jönnek, Illésnek, prófétának, és akkor hozzájuk fordul, és megkérdezi tőlük, de ti kinek mondtok engem? Ugye ez itt a fő kérdés, Jézus igazából erre kíváncsi, szerintem. De ti kinek mondtok? És akkor Péternek voltak néha ilyen nagyon jó pillanatai. Legtöbbször, amikor megszólalt, ez nem volt olyan fényes. De ez itt, azt mondja, te vagy a Krisztus, ami azt jelenti, hogy a messiás, a megváltó, az üdvözítő. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És mondja Jézus, hogy boldog vagy Péter, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. És akkor itt mondja ezt, hogy Péter vagy, ugye, ami kövecskét jelent. De mindjárt leég a gyertya, az fújt el ott. Mert mindjárt kiálthatunk, hogy Jézushoz mindjárt kiálthatunk. Azt mondja, te vagy Péter. És azt mondja Jézus, és én ezen a kősziklán fogom felépíteni az én gyülekezetemet, ugye? De tudjuk, hogy nem a Péterre gondol, a kis kövecskére, az kis kövecske. Tudjátok, hogy én mit gondolok és mit hiszek, hogy Jézus mire utal vissza? A kijelentésre, amit kapott. Hogy én azon fogom, ezen a kijelentésen fogom felépíteni az én gyülekezetemet, hogy én vagyok a Krisztus. És tudod, Isten az életedben is azon tud építkezni, azon a kijelentésen, amit ad neked Krisztusról, azon tud építkezni. Úgyhogy a tanítványok egyszerűen itt vannak ebben a helyzetben, és nem látják, hogy kicsoda ő. Nem látják. És ez az ő problémájuk. Képzeld el, hogyha látják, hogy ki ő. Tudjátok, hogy hogyan alakulhatott volna ez a történet? Én már lejátszottam ezt így magam, hogyan alakulhatott volna ez a történet. Ott vannak ebben a helyzetben, de mondjuk nem a 10 kém közé tartoznak, hanem a 2, a Józsué és a Káleb szellemisége van rajtuk, és hisznek, és látják, hogy kicsoda ő, akkor ez akár így is alakulhatott volna, hogy figyeljetek, srácok, ott alszik. Bajban vagyunk. Ez tény, nem tagadhatjuk le, hogy vihar van, meg tényleg bajban vagyunk. De hát, ő a messiás. Figyeljetek, láttuk, hogy mire képes. Láttuk a csodákat. Kiküldött minket, gyógyítottunk a nevében, láttuk. Figyeljetek, parancsoljunk most a szélnek és a tengernek az ő nevében, és nézzük meg, mi lesz. Mit veszíthetünk vele? Gyerünk, srácok! De hogyha nem is lett volna ennyire extrém a dolog, akkor azt is mondhatták volna, hogy akárhogy is, de ő a csónakunkban van. Úgyhogy nagy baj nem lehet, figyeltek. Nem lehet itt nagy gáz. És tudod, itt már ezt bejegyzésként szúrom. Ha Jézus az életedben van, nem lehet nagy gáz. Nincs problémád. Csak hitre van szükséged Istenben. Csak jól kell látnod. Meg kell látnod. Azt, amit ő lát. A tanítványok mit látnak, mikor Jézus megsokasítja az öt kenyeret és két halat? Azt látják, hogy ez nem elég. Ezt látják. Milyenek vagyunk mi emberek. Ránézünk, de mit lát Jézus? Jézus látja, de ez elég. Higgyétek el, hogy ez elég. Annyit kell tennünk, hogy föltekintünk, és hálát adjunk, és megáldjuk, és meg fogjátok látni, hogy ez elég. Tehát a tanítványok, és hogy mondjam ezt? Én nem ítélem el őket. Ilyenek vagyunk egyébként. Az egy kicsit furcsa nekem, hogy Jézus miért várja, hogy higgyenek, mikor még a Szent Szellem nincs bennük, vagy mindjárt meg fogod látni, hogy még tényleg a különbséget hozza hívő és hívő között az, amikor a Szent Szellem már benned van, és mindjárt megmutatom. Mindjárt átmegyünk egy másik történetre, hogy ne csak egy ilyen negatív történetet nézzünk meg. De mégis Jézus azt mondja, szóval hogy lehet, hogy nincs hitetek? Tehát Jézus mégis azt várja, hogy a Szent Szellem még nem lakik bennük, de mégis Jézus azt várja tőlük, hogy higgyenek. És azt gondolom, hogy azért, mert velük volt, ott volt velük, és annyi mindent láttak már, meg minden, mégis amikor megsokasítja a kenyeret, meg olyan dolgokat látnak, meg tapasztalnak, és aztán Jézus mondja nekik, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától, ezek elkezdenek beszélgetni egymást, hogy nem hoztunk kenyeret, azt a... Most mi lesz? Hogy annyira ilyenek tudunk lenni, hogy tudod, csak így járunk, hogy csak ezt látjuk, ami van. Ahelyett, hogy azt látnánk, amit ő lát. Van még egy közbeszúrásom most. Aztán Gedeonon gondolkodtam. Sokszor tűnődtem ezzel a kereszténységemben, hogy miért mondta neki Isten, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Midian. Miért mondta neki, hogy ez mit jelent? Mert ugye a Gedeonra gondolunk, pont egy olyan alakra gondolunk, aki éppen nem volt erős, de még csak bátor sem. Ugye? A Gedeonra gondolsz. Mit jelent az, hogy menj el ezzel a te erőddel? És nekem ma leesett. Ma, hogy Bojki Lacit szoktam néha hallgatni, ha hallgattam Bojki Lacit, és ma egyszerűen leesett. Hogy az az erő, amiről beszél ott az angyal neki, az pont az az erő, amit ő mond, hogy menj el ezzel a te erőddel. Tehát az erőnk az pont abból jön, amikor azzal megyünk, amit Isten mond rólunk meg, ahogy Isten lát minket. Ebből jön az erőnk. Ha csak arra tekintek, hogy én ki vagyok, meg én mire vagyok képes, akkor semmire nem jutok. De amikor elkezdem megérteni, hogy ő hogy lát engem, és mit mond rólam, és az ad nekem erőt, a kegyelem, hogy ő hogy lát, ő mit mond, hogy azt mondja, hogy te szent vagy, nem egy bűnös, akkor megértem, hogy ő hogy szeret, hogy lát, az lesz az én erőm, amivel aztán mehetek. Tudjátok, ezt Bojki Laci mondta egyébként, hogy amikor Bálám ment, hogy átkozza Izrael, de állta, az első pozíció, amit lát, hogyha összeadod a számokat meg minden, akkor az ott egy kereszt volt, igazából. És azt mondja Bálám, nem látott Jakobban hamisságot. Komolyan? Igen, ez az erő. Figyeljetek, ez az az erő, amivel a keresztény életünket tudjuk élni. Ez az az erő, ez, ami mert ha nem látod, hogy ő így lát, akkor nem tudsz felemelkedni oda. Nem tudsz. Szóval azt kell látnunk, hogy ez Isten hogy lát. Azt kell látnunk, hogy azt mondja, hogy járjatok méltón a ti elhivatásotokhoz, amelyel elhivattatok. De miért? Mert ő már szenteknek lát titeket. Ő már úgy lát titeket, hogy Krisztusban vagytok. Ő már nem lát hamisságot bennetek. Ő már szenteknek, csodálatosaknak, gyönyörködik bennetek. Így lett. Nő, de éppen most buktam el. Azt nem látja. Nem azzal van elfoglalva. Nem a bűneiddel van elfoglalva. Ő Krisztus látja. Benne vagy. Úgyhogy ez a mi erőnk. Ja, de most menjünk a következő történet. Ez csak egy ilyen beszúrás volt, mert a bűntudat, tudjátok, a bűntudat mit szül? Bűnöket. A bűntudat bűnöket eredményez. És azt mondja a zsidó levél írója, hogyha az ószövetségi áldozatok képesek lettek volna megtisztítani az odajárulókat, hogy többé semmi bűntudatuk ne lett volna, akkor már nem lett volna szükség még egy áldozatra. De újra és újra ismételték évről évre, mert a bakok és bikák vére nem tudott lelkiismeret szerint tökéletessé tenni. Hogy lehetséges, hogy bűntudat nélkül éld az életedet keresztényként? Bűntudat. Ó, nem, én csak egy bűnös vagyok. Isten megváltott, kegyelem által megváltott bűnös vagyok. Én így tanultam. Én így tanultam. De azt látom, hogy Isten nem így lát engem. Azt látom, hogy a megigazítás azt jelenti, angolban ez jól kijön, justification, megigazítás, just as if you never sinned. Ez angolban jobban kijön, magyarban nem, de hogy a megigazítás azt jelenti, hogy Isten úgy lát téged, mint aki soha nem vétkeztél, ha Krisztusban vagy. Ez a megigazítás. Úgyhogy, amikor ezt megértem, meg látom, szabad vagyok a bűntudattól. És hogyha esetleg elbukom, az igaz, elesik hétszer, fel kell menni tovább. Nem célom, hogy felkeljek reggel, és azon gondolkozok, hogy hogyan vétkezhetnék ma, és mégis megúszni. Meddig? Hogyan tudnék addig elmenni, hogy még oké legyek, tudjátok? Elveszíthetem az üdvösségem? Meddig mehetek el, hogy még éppen, most hozzáértem az a vonalhoz, még oké vagyok? Nem! Fiú vagyok, gyönyörködöm Istenben, élvezem a jelenlétét, őt akarom megismerni, nem célom, hogy vétkezzek, de tudjátok, de ha a bűntudatban élek, és amikor a hívőknek a törvény nyomják, tudod, ezt ne csinál, így kell élned, tudjátok, mi lesz abból a hívőből? Egy ilyen küszködőgép, aki csak küszködik állandóan is, bűntudata, hogy ó, uram, már megint elestem, az imái csak arról fognak szólni, hogy fél óráig csak megvallja a bűneit, és gyorsan mondja, mert hogyha esetleg én mondom, akkor Isten majd nem említi meg, úgyhogy gyorsan elhadarom a bűneimet, és újra meg... Nem, és hol van az, hogy igazából csak bemegyek, és gyönyörködöm benne, és örömöm van, és áldom őt, és köszönöm neki. Ilyetek, Istennek a kegyelme az, ami megszabadít minket. A bűnnek az uralmától, nem a törvény, hogy mit kell csinálni, mit nem kell csinálni, hogy kell élned. Ennyit olvastad ma a Bibliádat, Andrea? Hm? Na mondd el szépen nekünk. Mennyit olvastad ma a Bibliádat, Andrea? Ugye? Tényleg, nem ez a lényeg. Tudjátok, ma ezen is gondolkoztam, hogy egy prédikátornak az egyik legnagyobb kihívása szerintem, hogy ne manipulálja az embereket az igény keresztül. Sem arra, hogy megpróbáljanak szentül élni, sem arra, hogy fizessék a tizedüket. Mert ezt látom újra és újra, hogy az igény keresztül megpróbálják manipulálni, meg félelmen keresztül, hogy fizesd a tizedet és állást, az, tudod, ha nem fizeted a tizedet, tudod. Majd Isten akkor gyógyszerszámlákba elszedi tőled. Van ilyen egyébként, nem viccelek, nem viccelek. Andrew Womack beszélt erről, hogy baptistákról sokáig, és volt egy pásztor, aki azt tanította, hogy ha nem fizeted a tizedet, Isten majd gyógyszerszámlákba, kórházszámlákba el fogja venni tőled. Tényleg ezt. Figyelj, a lényeg a következő. Figyelj, ezt jegyezd meg egy életre. De jegyezd meg egy életre. Tizedet fizetni egy áldás. Én személyesen fizetek tizedet. Nem ennek a gyülekezetnek, hanem adok szolgálatoknak, akiket Isten a szívemre helyezett, mert ugye értem, mit kezdenétek azzal a rengeteg pénzzel, amit én adok, tudod? Ugye? Mit kezdenétek vele? De, tehát én személyesen fizetek, de nem a törvény miatt, hanem azt látom, hogy a tized már létezett előtte is. Ábrahám tizedet fizetett Melkisédeknek, ugye, az igazság és a békesség királyának. Ugye, tehát ez létezett. És a Biblia azt mondja, tiszteld az Urat, jövedelmed legyen. Fizetek tizedet, és próbálok szentül élni, amennyire csak lehet. Igyekszem, tényleg, próbálok, nem akarok bűnben élni. Próbálok imádkozni, olvasni a Bibliám, de figyelj ide. De nem azért, hogy az Isten szeressen. Tehát, ha fizeted a tizedet, nem fog jobban szeretni. Ha olvasod sokat a Bibliádat, nem fog jobban szeretni. Ha sokat imádkozol, Isten nem fog jobban szeretni. És ezt a prédikátoroknak hangsúlyozni kéne, de te jobban fogod szeretni az Istent. Ezt értsd meg, hogy te fogod jobban szeretni az Istent. Ez itt a lényeg. És ezt kéne megértetni az emberekkel és a prédikátoroknak. Ez a kegyelem, ez a bevégzett munkának az üzenete, hogy Isten nem mozdítod meg a böjtöléseddel, tudod, amikor mondjuk böjtölök, eszem ágában sincs, hogy most megmozdítom a mennyet, most aztán le fog szakadni a menny, és kicsavarom Isten kezét, és megteszi, amit akarok. Nem. Isten nem mozdítja meg. Nem. Nem fogja azt. Nem fog jobban szeretni téged. Ó, nézd meg azt a gyermekemet. Ő egy különleges helyet foglal ám a szívembe, mert ő pöjtöl. Nem. Te tudod, hogyha azokat a ha engedelmeskedek azoknak, amik le vannak írva, én fogom szeretni jobban az Istent, és ez a lényeg, hogy ebben növekedjünk, hogy jobban szeressük az Istent. De menjünk erre a történetre befejezésül. Nagyon jó, ez Pál és Silásról szól, akikben már ott van a Szent Szellem. És ennek is meg fogjuk nézni, hogy hogyan alakulhatott volna, ha nem úgy alakult volna, hogy alakult végül, de mégis hogyan alakulhatott volna még. Oké, ezt is meg fogjuk nézni. De mindig ez a kettő lehetőség ott van. Tudod, ha a tanítványok ott a csónakban csak az volt az egyetlen lehetőségük, hogy így reagáljanak, akkor Jézus nem mondta volna nekik, hogy hol van a ti hitetek. Volt nekik egy választási lehetőségük. És ez az üzenetem és ez a bátorításom van neked, hogy neked van egy választási lehetőséged, hogy hogyan fogsz látni. Van egy választási lehetőséged. Ugyanúgy, hogy a megbocsátás is, ha azt gondolt, hogy a megbocsátásnak egy ilyen belülről jövő, meleg érzésnek kell lennie. Mikor jön ez az érzés, és elborít, de majd akkor megbocsátok, akkor nagyon sokáig várnod kell erre. Isten azt mondja, hogy nem, a megbocsátás az egy döntés. És garantálom neked, hogy amikor meghozod azt a döntést, majd jönni fog hozzá az a dolog is. Vagy nem, nem számít igazából. Nincs lény. Ugyanúgy a szeretet is. Csak állj oda Isten elé minden nap, ha nem érzed, hogy szeret téged. És adj neki hálát, hogy mennyire szeretsz engem. Köszönöm, Atyám. Szóval el kell jutnunk a hitnek arra részére, amikor nem számít, hogy mit érzel, vagy mi a körülmény, vagy zúg a tenger, meg a viharok, meg minden. Én tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy kinek hittem, és ő bennem van, velem van, mindenre van lesz. De el kell jutnom, nem számít, hogy nem érzem, hogy Isten szeret engem. Én hálát tudok érteni, vagy éppen nem érzem a békességet, nem számít. Mert a Biblia azt mondja, hogy neked már békességed van Istennel. Megigazulták egyenlően, hitáltal békességed van Istennel. Pont. Úgyhogy bármikor oda mehetsz és hálát adhatsz. És amikor eljutsz egy olyan pontra, a hitnek arra a pontjára, amikor már nem az öt érzékszerveid, amik irányítanak téged, akkor Isten tud neked sáfárságot adni az érzelmek felett is. Hogy jöhet időről időre, tudod, elönt téged a békességgel, a szeretettel, stb. Stb. De hogyha nem jutsz el arra a pontra, akkor nem tud sáfárságot adni ez felett, mert akkor ezek fognak dominálni. Amikor nem érzed, akkor lent vagy a földön. Amikor meg érzed, akkor szállunk, repülünk. Értitek, hogy miről beszélek? Úgyhogy itt van Pál apostol, és nem hiszem, hogy jól érezték magukat ott a börtönbe. Ismerjétek a történetet, ugye? Csak meg kell keresnem, pedig elmentettem. Itt lesz az. Tudom, hogy Abcsel 16. Igen, Abcsel 16. Tudjátok, van ez a démonizált lány, aki napokig megy Pál után. Mondja, ezek a magasságos Istennek a szolgálja, akik hirdetik nektek az igazság útját. Mi baja volt amúgy ennek a Pállal, ugye? Milyen jó már, van egy ilyenünk, hallod, elmondja. Nem is kell, hogy bemutatkozzunk, már rögtön tudják az emberek. De pár nap után bosszantott, zavart, úgyhogy hátrafordult, ráparancsolt, kiűzte belőle a démont. Na már most ennek következtében voltak emberek, akik ez miatt elvesztették a keresetüket, mert ebből éltek, mert ez a démonizált hölgy jövendőt tudott mondani, és az emberek jöttek, mondd el nekem az életemet. Boldog leszek, házas leszek, lesznek gyerekeim, stb. Stb. És ezért fizetnek az emberek, ma is egyébként ezt megcsinálják. Rövidre szabva a történetet. Összegyűjtik a sokaságot. Na, inkább elolvassam. Tehát látták, hogy elveszett a nyereség, ezért megfogták Pált és Silást, piacra és a hatóságok elé vitték őket, oda vezetvén őket a bírákhoz, mondának, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat. Ugye nem azt mondják, hogy hú, a keresetünk elveszett, figyeljetek, hanem ezek az emberek megháborítják a város, olyan dolgokat hirdetnek, szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nekünk bemennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. Velük egyben feltámad a sokaság ő ellenük, a bírák pedig letépetvé ruháikat, megbeszőztetik őket. Miután sok ütést mértek rájuk, nem keveset, sokat. Ugye ez nem olyan volt, amikor tudod, te még emlékszel Gábor, ugye, amikor a tanár kihívott, és na mutasd csak a körmeidet, fiam. Mint a bárpenceres filmben, tudod, Derencsőt. Na mutasd a körmeidet. Tudod, ez nem olyan volt. ez kemény volt. Tehát megvesztősz. És a Biblia kiemeli, hogy sok ütést mértek rájuk. Miután sok ütést mértek rájuk, tömlőzve vették őket, megparancsolva a tömlőz tartóknak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén veti őket a belső tömlőzbe, és lábaikat kalodába szorítá. Éjfél tában pedig, na most itt megállunk, és elmondom, hogy ez hogyan lehetett volna még, ha nem úgy lett volna, hogy lett. Oké? Éjfél tában Silás odafordul Pálhoz. Pál, muszáj neked mindig felvágnod. Muszáj neked mindig felvágnod. Muszáj volt kiűznöd azt a démont abból a lányból. Nem hiszem el. Nézd meg, milyen helyen vagyunk. Itt a sötét börtönbe patkányuk futkásnak, tisztára fáj a hátam, éhes vagyok, szomjas vagyok. Nézd meg, mit csináltál. Ja? És elvették, a legrosszabb, hogy elvették a mobiltelefonunkat, még a Facebookra se fog, tudjuk felrakni, mi történt velünk. Azt figyelj. Pál. És akkor Pál odafordul Siláshoz. Silás, igazad van. Nem is tudom, hogy mit gondoltam, amikor tényleg hittem neki. Nem tudom, mit gondoltam. Figyelj, imádkozzunk. Uram! Azért téged szolgálunk, nem gondolod, hogy jobb munkát is végezhetnél azzal, hogy védesz minket? Tudod? Emlékszel, te szolgáid vagyunk. Megyünk az evangéliumot, hirdetjük, emlékszel, ha? Uram? Kicsit jobb munkát is végezhetnél. Nem? Sok keresztény így elvált volna egyébként. Én nem szolgálok többet téged. Egyébként, ha erről... Én nem erre iratkoztam fel. Ennyi. Mikor oda gyújtottad a izét, a feliratkozási papírt, hogy hol írjam alá. Nem láttam ezt a szerződésbe. Jó, igaz, apró betűs részt nem olvastam el. De nem erre iratkoztam fel. Ugye, megtörténik egyébként, és egyébként sokan a kereszténységben tényleg elfordulnak, meg eltávolodnak, mert jönnek a bajok, jönnek a nyomorúságok, jönnek a szenvedések, és azt mondják. Hát én azt gondoltam, hogy ha én téged szolgálok, akkor nekem jó lesz. Ugye, megoltalmazod a családomat, betegségektől, lesz pénzünk rendesen, ki tudom fizetni a számlákat. Ugye, én azt gondoltam, hogy jó lesz, de hát ehhez képest, hát... És egyébként, amikor olyan vagyok, mint a tízkém, és úgy látom a dolgokat, és nem vagyok hitben, és nem hit szerint látom, akkor tudjátok mi az, ami növekszik a szívben? A megsértődés, offense, a megbotránkozás, és ez egy nagyon nagy erő ám, a megbotránkozás, mikor az növekszik a szívben. Keresztelő János is egyébként. Keresztelő János is eljutott a börtönbe erre a pontra. Emlékeztek? Emlékeztek? Az egész életét arra áldozta fel, hogy a messiás előhírnöke legyen, és tudta is, hogy ez az ő dolga. De amikor börtönben volt, meg szenvedett, meg nem úgy alakultak a dolgok, igazából azt gondolom egyébként, hogy maga Keresztelő János is azt gondolta, hogy Jézus jön, és majd most felállítja a királyságát itt, és akkor majd vele együtt fogunk uralkodni. De nem úgy lett. Nem úgy lett. Ugye? Jövünk Jézushoz, megvan az elképzelésünk, hogy hogy lesz majd az életünk, tudod? És nem úgy lesz. És van választásom. Hogy engedem, hogy a szívem megbotránkozzon, vagy pedig úgy döntök, hogy én bízok az Istenben. És Pál, tehát akkor felolvasom, hogy igazán hogy történt, mert tudjátok, hogy nem így történt. Ugye nem volt még Facebook sem, meg mobiltelefon sem. De szerintem nekem nagyon tetszett egyébként az, hogy elvették a telefonjainkat, még a Facebookra se tudjuk felrakni, tudjátok magasztán, mert mindent felraknak a Facebookra, tudod, megy a nappaliba. lefényképezi magát a tejával. Éppen tejázok. Ettől beteg vagyok. Ettől beteg vagyok. Éppen reszelem a körmömet. Nézzétek, milyen szép körmöm van. Sajnos. Mi? Ja, igen. Na és éjféltárban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőíték az Istent, a foglyok pedig hallgatják vala őket. Nekem van itt egy ilyen, szeretnék egy benyomást adni nektek egy ilyen, mert ugye lehet, alakulhatott volna így is, hogy figyelj Silás, van egy ötletem. Azt mondja a Zsoltáros, hogy Izrael dicséretei között lakozik az Isten. Meg látjuk azt, hogy sokszor Josafát kimegy a sereggel, és dicsérik Isten, és Isten hadakozik értük. Figyelj, van egy ötletem. Kezdjük el dicsérni Istent, hogy megszabadítsa, és aztán jön Isten, és gyönyörködik a dicséret, és megszabadít minket. Mit szólsz hozzá? Kicsit manipuláljuk meg az Urat. És van ilyen egyébként kereszt. Sokszor szerintem lehet, hogy te is megtetted. Próbáltad valamilyen módon manipulálni őt, és észre se vetted igazából. De nekem az a benyomás, az a benyomásom, hogy Pál és Silás azért dicsérték Istent, mert szerették Istent. Pont. Nem akartak kiszabadulni onnan. És ez bizonyítja az is, hogy amikor egyébként kinyílnak a börtönajtók, meg leesnek a bilincsek, ott maradtak, nem szaladtak el. Nem azért dicsérték Istent. És tudod, amikor én megfelelően látok, és megfelelően hiszek, akkor eljutok az életben arra a pontra, amikor már, hogy mondjam ezt, hogy minden nap ugyanolyan. A jó nap ugyanolyan, mint a rossz nap. A rossz nap ugyanolyan, mint a jó nap. Ha adok valakinek 20 000 forintot, hogy megáldjam, olyan, mintha nem adtam volna. Nem abból veszem az azonosságomat. Nem abból veszem az azonosságomat, hogy most börtönben vagyok, és nem sikerült a szolgálatom, és hú, milyen szegény szolgálatot teljesítettünk az Úrnak, itt vagyunk. Vagy hogyha éppen ezek megtérnek, akkor nem vagyok ilyen, nem szállok a levegőben, hogy hú, de jó, és nem abból veszem az azonosságom, hanem az azonosságom abból jön, hogy Krisztus meghalt értem. És én szeretem őt, és dicsérem őt, és én egész örökké valóság erről fog szólni, hogy én csak szeretem őt, és dicsérem őt is. És ő tudja. Szóval, hogy mondjam ezt? Szóval, amikor jól látok, és Isten el akarja vinni a hívőket arra a pontra, és én nem azért beszélek erről nektek, mert én már ott vagyok. Oké? Tehát nem szeretném abszolút ezt a benyomást kelteni, hogy jó, figyeljetek, én már mindent jól látok. De elindultam, és ti is elindultatok, és egy úton vagyunk Istennel, és Isten akarja, hogy növekedjünk a hitben, hogy jól lássunk, hogy jól halljunk, jól lássunk, jól értsünk, hogy túllássunk ezen az életen, túllássunk ezen a fizikai valóságon, mert az igazi valóság az a szellemi valóság, és amit látsz itt, és meg tudsz érinteni, ez el fog múlni. De az örökké való dolgok fognak megmaradni. Úgyhogy azt szeretném mondani, hogy én úgy látom, hogy Pál és Silás szerették az Istent, és ezért dicsérték. És amikor ez megtörténik, hát ott Isten nem tud hallgatni. De amikor azért dicsérem őt, hogy kapjak valamit, hogy megszabadítson, amikor van egy kis ilyen van, akkor tudod, akkor nincsen földrengés. Akkor nincsen bilincsek lehullása. Akkor nincsen az, hogy a börtönőr azt mondja, mit tegyek, hogy üdvözülje. Akkor nincsen. Szóval Istennek nagyon-nagyon fontos az, hogy a mi kapcsolatunkban vele nekünk tiszta szívünk legyen. Tiszta. Tudjátok, hányan vagytok itt szülők? Milyen érzés lenne az, Hogyha a gyereked mindig csak akkor jön hozzád, ha akar valamit. Gábor. Milyen lenne? Az egyetlen, amikor felhív, hogy akar valamit, adj pénzt, add ide a kocsi kulcsot, ezt, azt. Nem lenne egy jó dolog, nem? De mekkora áldás, hogy csak úgy felhív, hogy jön, leül, csak töltsünk időt, beszélgessünk, és ez az, amire Isten vágyik. Tudod, egészen addig, amíg azt nézzük, hogy mit adhat, hogyan szabadíthat meg, mit szerezhetünk tőle, egészen addig, amíg ezt nézzük, éretlenek vagyunk. Ez még éretlenség. Isten azt mondja, hogy figyelj, én sokkal többet adok neked, mint ebben az életben bármit el tudsz képzelni. Én önmagamat adom. És annál nincs több. Úgyhogy én így akarok viszonyulni Istenhez, és így akarom látni. És bármi jön ebben az életben, akár jó napok, akár rossz napok, akár vihar, ez miatt nincs különbség köztük. Nincsen. Ezért, ha rossz nap van, nem kell lent lennem. Ha jó nap van, nem kell extrém módon fent lennem. Tudod, valaki kérdezte tőlem, hogy és hogy mennyire változtatta meg Pakisztán a te életedet? Kérdezte valaki tőlem. Gondolkoztam. Igazából sem ennyire. Mert előtte is boldog voltam, és utána is boldog vagyok. Tudod, előtte is közösségben voltam Istennel, és most is közösségben vagyok. És hogyha kell egy ilyen missziós út, hogy megváltozzon az életed, tudod, biztos, hogy van ilyen, létezik ilyen, de Isten igéje az, ami megváltoztatja a te életedet. Még befejezésül eszembe jutott valami. Nagyon sok gyülekezetben prédikálják a... Hogy mondjam ezt? Angolul jól kijön. Self-serving gospel. A self-serving gospel az evangélium, ami engem szolgál. Hogy nekem milyen hasznom van ebből. Én milyen áldást nyerek ebből. És nagyon sokan ezt prédikálják. És ezt szeretik az emberek, és jönnek. Hát, hogyha ez jó nekem, jövök, mint az a könyv, ugye a Joseph Prince-nek van egy könyvje, és az ott van a cím oldalán, hogy van erőfeszítés nélküli siker. És tudod, arra gondoltam, hogy ha Jézus ezt az evangéliumot prédikálta volna, hogy erőfeszítés nélküli siker, figyelj, erőfeszítés nélküli siker, nagyon sokan követték volna őt. Csak hogy Jézus nem ezt az evangéliumot prédikálta. Ezért nagyon sokan elhagyták őt. Ugye? Nincs erőfeszítés nélküli siker. Tudjátok mindannyian, akik már elég idősek vagytok, ez a valóságban nincs ilyen. Mikor árulják ezeket a hogyan fogyjál le tablettákat. Erőfeszítés nélkül. Tudod, hogy milyen sikeresek? Azért, mert az emberek ezt akarják. Be akarok venni egy pirul. Nem akarok semmi erőfeszítést tenni, hogy diétázom, böjtöljek, bármi, semmi. Adj nekem egy tablettát, kifizetem az árat, bármit mondasz. Csak fogyjak le tőle. És ezt ígérik. Figyelj, hogyha ezt beveszed, tutira lefogysz. Ennyi. És tudjátok, mi a poén? Hogy ez kipróbálja ezt, ez nem működik. Aztán kipróbál egy másikat, az sem működik. Kipróbál egy harmadikat, az sem működik, hallod. És tudjátok... Igen. És tudjátok... Tudjátok, nagyon sokan így prédikálják az evangéliumot. Figyelj! Erőfeszítés nélküli siker. Nem kell megtagadnod magad, nem kell áldozatokat hoznod. Te sikeres leszel a keresztény életben. Gazdag leszel, egészséges leszel, pénzed lesz, stb. Így, és ez nem az evangélium, amit Jézus prédikált. Tudod, az az evangélium, amit Pál is prédikál, meg az apostolok is prédikálnak, az nem ez a, hogy nekem milyen hasznom származhat ebből. Hanem tudod, milyen evangélium prédikálnak? Az, hogy én hogyan formálódhatok át még jobban az ő képére. Ez az evangélium. Ez a lényeg. És gondolkodjunk így. Nem az, hogy én mit nyerhetek, hogyan áld meg engem, hogyan emel föl, hanem Uram, hogyan formálódhatok még jobban a te fiat képére. Ez az evangélium. És hogyha az engedelmességem a tizedben, vagy a bőtölésben, vagy a bibliaolvasásban, vagy bármiben engem hozzásegít ehhez, akkor én rajta vagyok, Uram. Én nem akarom, hogy rajtam múljon. Nem akarok lejteni egy csepp kegyelmet sem, ami elérhető, hogy engem megváltoztasson. Hogy az önzőséget, vagy tisztátalanságot, vagy kapzsiságot, vagy bármi, ami az én életemben még ott van, én azt nem akarom. Én a te fiad képére akarok átformálni. És ezért kell, hogy megfelelően lássak, mert hogyha befejezem a mosogatással, mert ez egy jó dolog, mert hogyha bármi is történik, mosogatnom kell, vagy jön egy helyzet, vagy bármi, és csak abban a kategóriában vagyok, mint a tízkén, akkor zúgolódok, panaszkodok, stb. Nem jutok előre. Nem formálódom a Jézusnak a képére. De ha hálás vagyok, és őt látom, és a tányérba, amit már ezerszer elmostam, akkor is őt látom, és köszönöm, hogy ezt tehetem, hogy kiváltság, adták kezeket, értelmet, hogy mosogathatok. Néha csak megyek dolgozni, mindig van kedvem korán, kettőkor felkelni. Kinek van kedve kettőkor fölkelni? Neked van kedved kettőkor fölkelni? Nekem sincs kedvem kettőkor fölkelni. De tudod, meg kell hoznom azt a döntést, hogy megyek, és miközben vezetek, elkezdek hálát adni, és köszönöm, Uram. Köszönöm ezt a napot. Köszönöm, hogy adtál munkát, hogy gondoskodhatok a gyerekeimről. Köszönöm, hogy adtál értelmet, hogy ezt elvégezhetem. Tehát általában van, hogy fölébredünk, és nem úgy látunk. Tudod, hogy látunk. Hú, már megint hétfő! Ó, mennyi munkám van, hogy fejezem be? Vagy pedig... De jó, hogy ennyi munkám van, köszönöm. Lesz pénz. Ki tudom fizetni az embereket, tudom kaját venni. Köszönöm. Értitek? Te döntöd el, hogy hogy látsz. Te döntöd el. Ez a te döntésed, ez a te választásod, hogy hogyan látsz. De azt mondom, hogy amit látsz, azt fogod kapni. Úgyhogy lásd Krisztust mindenhol. A tányérokban is. Lásd Krisztust, a gyereknevelésben is. Lásd Krisztust, mindenhol lásd Krisztust. Ha vihar van, és a csónakban alszik, nem baj, hogy alszik, akkor is ott van. Köszönöm, hogy ott vagy Jézus. Ha te ott vagy, nem lehet nagy baj. Hogy köszönjük Jézus, hogy te a mi csónakunkban vagy. És amikor alszol, egyszerűen csak próbára teszed a hitünket. Hiszem, hogy egyszerűen, hogy igazából tudjuk, hogy nem alszol, mert nem alszik, és nem szunnyad Izraelnek az őrizője. Tudjuk, hogy soha nem alszol. De mégis, amikor mi az életünkben úgy érezzük, hogy te alszol, akkor csak próbára teszed a mi hitünket. És imádkozom, Atyám, hogy tényleg fogd ezt az igét most, amit hallottunk, és nagyon mélyen ültesd el a mi szíveinkbe ezeket a magukat, hogy nagy fává nőjenek, hogy bármikor is, amikor jó helyzetben találjuk magunkat, vagy amikor rossz helyzetben találjuk magunkat, mindig Krisztust emeljük fel. Mindig az legyen a szemünk előtt, hogy hogyan hihetek, és hogyan dicsőíthetem Krisztust ebben a helyzetben. Jézusnak a nevében, Atyám, kérjük ezt. Amen.